A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket és Isten tiszteletünket a 90. Zsoltárunk éneklésével. Kezdjük el közösen. 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, most nem egy egész életre tekintünk vissza, vagy nemzedékek életére, csak éppen egy esztendőre, és elejétől fogva te benned bíztunk. És mégis az életünkben annyi próbatéter megmaradt, nem akar változni az a világ és az a helyzet, amiben élünk. És mégis megpróbáljuk most minden hitünket összeszedni, és vallást tenni arról, hogy ez a bizalom ez nem ingott meg. Ugyanúgy figyelünk rád, és ugyanúgy a te kezedben tudunk mindent. Neked adunk minden hatalmat, és tudjuk, hogy a te döntéseid alapján működik, és áll fenn ez az egész világ. De engedd, hogy most megint megtanuljuk elhelyezni ebben önmagunkat is. Megérteni, hogy mi a feladatunk, hogy mit akarsz még megtanítani nekünk, mennyi türelemre van még szükségünk. Köszönjük, és ma háladással talán még inkább érintve minket, köszönjük meg, hogy együtt lehetünk ezen a helyen még néhányan. Köszönjük azt is, hogy olyan külső eszközök is vannak, amelyek a te igédet elrepítik szerteszét ebbe a világba. Engedd, hogy ez ne csak technika legyen, hanem lehessen a léleknek az ajándéka is. Így most közösen hadd hallgassuk és értsük a te igédet és üzenetedet. Add a te szent lelkedet is, hogy az bennünk munkálkodni tudjon. Ami Urunkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten ígét olvasom a János evangéliuma szerint, egy nagyon jól ismert részből, két versszakot, a János evangéliumának a 13. fejezetéből a 34. és 35. verseket. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kerülgettem ezt az ige részt, és szoktam ilyen személyes bevezetőt mondani egy-egy ige hirdetés elé, mert azt gondoltam, hogy a szeretetről újból beszélni, az nagy kihívás. Mindig ilyenkor az szorongatja szerintem az ige hirdetőt is, meg egy kicsit talán az ige hallgatókat is, hogy nehogy az általánosságokba újra belecsúszunk, és mert semmit mondó maradjon az egész. Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, és amikor én ezt összekötöm a szeretet fogalmával, akkor az jutott először ilyen profán módon eszembe, hogy az újszülöttnek minden vicc új. Tehát annak, aki ezt még nem hallotta, még talán hordoz valami üzenetet, de hányszor hallottuk már ezt? Hogy Jézusnak ez a nagy kérése a tanítványokhoz, hogy Istennek ez a nagy parancsolata az Ószövetségben, hogy szeresd az Urat és szeresd a felebarátodat. Hogy az egész világ mindenséget az ő szeretetére alapozta, és azon keresztül hívta létre, és végig ezt mutatta, erre adott példát, és erre hívta az övéit, hogy ezt megéljék. Lehet-e ebben ma még valami új vagy újszerű? Ennek a nyomán kellene elindulnunk egy kicsit a közös gondolkozásban, és nyilván, hogy ezt mi magunk is érezzük, ezt a feszültséget, hogy az örök Isten, aki változhatatlan, aki öröktől fogva ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, igazából nem tud újat hozni, és nem tud újat mondani, mert minden megvolt már benne, ami kezdetektől fogva megvan, és ugyanaz megmarad, és nem is fog változni, és ebben a változandó világban nekünk ez az egyik legbiztosabb kapaszkodónk, hogy legalább Isten ugyanolyan. Akkor miért áll elő Jézus, és miért mondja azt, hogy hozok nektek egy új parancsolatot, hogy egymást szeressétek? Hát ennek az útján, ha elindulunk, akkor az az első gondolatunk, hogy valahol ezt a jelzőt, ezt be kéne határolni, hogy most mi ebben az új, vagy mi ebben az újszerű, amit Jézus mond. Nagyon sok biblia magyarázó ilyenkor keresi az alapigékben azokat a fogalmakat, amelyeknek a többlet jelentése valahogy eligazíthat bennünket. A János evangéliumán görög nyelven írták, és keresik a görög szövegbe, hogy ez az új, ez mit is jelent igazán. A görög nyelvben két kifejezés van erre, és az egyik az arról szól, hogy valami olyan új dolog, ami ugyan már létezett, de időről időre fel kell eleveníteni, helyre kell állítani. Valahol elfeledésbe merülnek a dolgok, és amikor megjelenik újból, az annyira újszerűen hat, majd valami ilyen is mi érzés lesz nekünk az, amikor maszk nélkül kimegyünk az utcára. Amikor újra megöleljük egymást, amikor nem számoljuk meg, hogy hányan vagyunk, amikor az az élet tér vissza, ahol erről megfeledkezhetünk. Annyira újszerű lesz. Tehát van ez a kifejezés, és az ember nagyon várja azt, hogy az életének már tapasztalt korábbi valóságai megújuljanak. Szerettem valakit, most távol vagyok tőle, vagy távolabb kerültem tőle, bármilyen okból kifolyólag is, de milyen újszerű az, amikor újból közel lehetek hozzá. És van egy másik kifejezés a görögben, mert hogy nem ez szerepel itt, és ezért azok a biblia magyarázók egyből belekapaszkodnak a másik kifejezésbe, ami itt is szerepel ebben a bibliai részben, az pedig olyan új, ami előzmények nélkül való. Még sose volt ilyen, annyira új. Eszembe jut egy ószövetségi bibliai könyv, a Prédikátor könyve, amely azt mondja, de semmi új nincs a nap alatt. Miért van valami új? Ha most kidobnak valami újat, és divatba jön, akkor azt mondják a szüleink, a nagyszüleink, hogy hát ez a mi időnkben is így volt. Most ilyen nadrágot hordunk, aztán másik fajtát, aztán megint elővesszük a régit, és minden valahogy visszaköszön a világba, visszaköszönnek a háborúk, visszaköszönnek a békességek, visszaköszönnek az ölelések, visszaköszönnek ugyanazok az élethelyzetek, amiket a régiek éltek meg a mi életünkben is. Tényleg van olyan előzmény nélküli új dolog? És Kálvin János is, amikor magyarázza ezt az ige részt, akkor azt mondja, hogy hát ő megérti a biblia kutatókat, hogy ők szeretnének valami újat kiolvasni a Bibliából, mert néha már mi is unjuk, hogy mindig ugyanaz az üzenet, de hát az Istenben nincs semmi új. Az, hogy nekem ez egy új felfedezés, hogy én ezzel most találkozom először, az lehet. És lehet, hogy a szeretet parancsolata így ragadhatta meg a tanítványokat is, hogy Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, és ez abban volt új, hogy egészen újszerűen találkoztak azzal a szeretettel, ami Jézusban megnyilvánult, hogy jé, ez lenne az Isten szeretete. Tényleg ilyen tud lenni Isten? És ebből indul ki ez az egész történet. Most ez eddig annyira szép volt szerintem, és szószékhez illő. Én remélem, hogy az is az lesz, amit ezután fogok mondani, de egy kicsit hadd hozzak egy profán példát erre. Én nem tudom, hogy ez csak a saját családunkban lett egy elhíresült szólásmondás, vagy más családok is ismerik, vagy a régi ember mondta ezt. Próbáltam interneten utána nézni, hogy valós mondás ez, vagy csak mi házilag gyártottuk le. De a mondás maga így szól, hogy a szerelem az nem töltött káposzta. A szerelem az nem olyan, mint a töltött káposzta, hogy minél többször felmelegítjük, annál finomabb lesz. A töltött káposztára ez egy igaz dolog, de az ember valahol megtapasztalja azt, hogy azok a hullámvölgyek, amiket mi ilyen érzelmi hullámzásokkal megélünk, és mindig csak ugyanodáig vezetnek vissza, azok nem visznek minket tovább. Van gyengeségünk a szeretetben, mi ezt nem tudjuk jól gyakorolni. De néha van egy-egy pillanat, amikor úgy érezzük, hogy egy jó szintre eljutottunk. És általában eddig a szintig igyekszünk mindig visszajutni. Ezt nevezem én a töltött káposzta felmelegítésének. Eltávolodok, közelebb megyek, eltávolodok, közelebb megyek, de mindig valahol ott ragadok meg azon a szinten, ahol már korábban jártam. És Jézus, amikor azt mondja, hogy de én új parancsolatot adott nektek, hogy egymást szeressétek, és úgy szeressétek, ahogy én szerettelek titeket, akkor ennél a szintnél már tovább akar menni. És azt mondja, hogy valami több kell ebben legyen. Ha tovább olvassuk a mondatot, szerintem azt is az ige olvasó, ige hallgató kihallja belőle, hogy talán ami új, az éppen a minta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Amikor a Bibliának tovább olvassuk a többi könyveit, akkor ezt a szeretetet az apostol, a tanítványok megpróbálják megfogalmazni, és mivel ez egy annyira tökéletes szeretet, ez a Jézusi szeretet, ilyen szép bibliai szakaszok születnek belőle. Mint például a szeretet himnusza, ahol le van olyan szépen írva egymás után, hogy milyen az igazi szeretet, hogy az nem irigykedik, hogy nem kérkedik, hogy nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, hogy az soha el nem fogy, és annyi szépet és jót tudunk már erről mondani, és annyira tökéletesnek állítjuk be, hogy mint minta nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Ahogy én szerettelek titeket. És akkor egyből tudjuk mondani, hát miért persze, hát Jézus hogyan szerette a tanítványait, ezzel a tökéletes szeretettel szerette. Elfogadta őket olyannak, amilyenek. Elfogadta őket vétkező embereknek. Elfogadta őket olyanoknak, akik el tudnak bukni. Önfeláldozó módon tudta szeretni őket. Magánál jobban tudta szeretni őket. És amikor ezeket a példákat mind hozzuk, akkor oda teszem magam, és azt mondom, hogy én ezt soha nem fogom elérni. Tehát ez az elején megbukott ez a parancsat, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. De itt Jézus nem részletez semmit. Tehát ez az ahogyan kifejezés, itt nincs kibontva. És nincs részletezve, mert mi szeretünk ilyen szabályszerű, vagy szabálykövető módon szeretni, hogy mondják meg, hogy mit kell csinálni, meg mit nem szabad csinálni, és akkor majd én abba belerendezem az életemet. Ez az ahogyan én szerettelek titeket. Én ezt úgy tudom most elképzelni, és ezért így is adom át, hogy Jézus nem gondolt konkrétan semmire. Csak arra, hogy ahogy megérezted, hogy melletted vagyok, te is próbálj úgy szeretni. Itt most nem gondol Jézus konkrétan egyik vagy másik szeretet jellemzőre, hanem arra gondol, hogy ő találkozott ezekkel a tanítványokkal, ezekkel az emberekkel, és ők meg kellett érezzenek valamit az ő szeretetéből. És ez sok mindenből adódik össze. Ez egy szinte egy gyűjtő fogalom. Hogy Jézus jött, és mennyi minden változott meg benne, mit tapasztaltam meg mellette. És amikor ez a parancsolat megszólal nekünk is, akkor ugyanezt akarja elmondani, hogy szeressétek úgy egymást, ahogy úgy érezted, hogy én megszerettelek téged. És aztán ebben a szeretetben biztos, hogy van egy fejlődés, mert ahogy Isten mellett telik az idő, és ahogy egyre több mindent megtapasztalunk, egyre mindent értünk meg az ő szeretetéből. A gyermekeinket is egyszerre úgy akarjuk megtanítani, szeretni, hogy az tökéletes szeretet legyen. Ne legyen irigy, meglássa a másiknak a nehézségeit, el tudja fogadni, bele tudjon illeszkedni. Ez nem megy. Egy igazi szülőnek, és ezt nekem is tanulnom kell, a szeretetre egy mintát kéne adni. Hogy csak annyit várok el tőled, hogy annyira szeres, amennyire én próbálkozom ezt megmutatni neked. És azért vannak kérdéseink, és ez őszinte dolog bennünk talán, hogy hát hogyan szeret az Isten minket. Főleg különösen most ezekben a próbatételekben ez mindig egy nagy kérdés, hogy ebből mennyit tapasztaltam meg. Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ebben mégis van valami többlet, mert az a szabálykövető szeretet, amiről beszéltem az imént, hogy úgy megvan bennünk, az mindig arról szól, hogy megtanulunk szeretési formákat. Hogy ezt így kell csinálni, így illik csinálni. Biztos erre van szüksége a másiknak. Ma már olyan fogalmakat is használunk, hogy megtanuljuk a szeretett nyelveket, hogy hát ezt meg kell simogatni, annak szépet kell mondani, ezt meg kell ölelni. Már mi mindent kitalálunk csak azért, hogy ezt jobban tudjuk teljesíteni. De akkor is ebben van valami görcsösség. Akkor is van benne valami olyan magunkra vállalás, ami nem úgy természetes módon jön ki az emberből. Egy picit ilyen porciózott is ez a szeretet, hogy hát van egy adagom, és azért meg kell számolni, hogy hányan vannak, és annyi felé el kell osztani. És aztán mindenki, amikor jön a maga kis részét, és megkapta, akkor elkezd háborogni, hogy én miért nem kaptam többet. És mi ott állunk, és azt mondjuk, hogy mert nincs több, nincs, elfogyott. Jézusnak, amikor megjelenik a szeretete a tanítványok között, akkor a szeretetnek egy olyan szabadsága van benne, ahol azt látjuk, hogy őt soha semmi nem köti. Nem köti az idő, nem köti a másik embernek az elvárás, hogy te így szeress engem, mert én akkor majd megvallom, hogy te tényleg szerettél engem. Hanem benne van az a hihetetlenül nagy szabadság, hogy azt adhatja, amire szüksége van a másiknak, hogy ha kell, ő le tud mondani dolgokról, de ha kell, együtt tud nevetni a tanítványokkal és ünnepelni, hogy az örömét is meg tudja velük osztani, hogy a szeretet az egy ilyen teljesen hétköznapi valósággá lesz ott közöttük, amiben jó lenni. Nem külön csinálni kell, hanem abban élünk. És azt mondja Jézus, hogy én ezt szeretném kérni tőletek, hogy éljetek ebben, hogy ez legyen a mindennap. Ez persze annyira jól hangzik, és szerintem itt, ha most szavazásra bocsátom, hogy bevállaljuk-e, akkor mindenki ilyet szeretne. De ezt a szabadságot akkor valahogy valakinek biztosítania kell nekünk, hogy mi tényleg így tudjunk szeretni. És ezt egyedül Isten tudja biztosítani, mert mi minket még mindig nagyon köt minden. Most megint a félelem, most megint az aggodalmaskodás, most megint az, hogy mire futja még az erőnkből? Hogy fogjuk tovább csinálni? És ez mi az, amit a leginkább kivesz az emberből? A szeretetre való készségét, vagy képességét, mert elfáradtunk. És az elfáradt ember nehezen tud már szeretni. De ott áll Jézus, és azt mondja, hogy úgy, ahogy én szerettelek titeket. És aztán a következő mondatokban elmondja, hogy ez a szeretet, ez itt nem zárult le. Tehát ez a múlt idejű szó, hogy ahogy szerettelek titeket, ez nem azt jelenti, hogy én mindig a múltba kell visszamenjek, és onnan kell előkotorjak valami élményt Istennel kapcsolatban, akár vagy a másik emberrel kapcsolatban, hogy az majd újra megelevenít, hanem a következő mondatokban fogja elküldeni, hogy de én aztán utána a lelkem által mindig ott leszek veletek. És ugyanúgy foglak szeretni, mint ahogy korábban szerettelek. És ebben a szabadon való szeretetben nagyon sok minden belefér. Ebben már jobban belefér az, hogy szeressétek az ellenségeiteket. Ebben már jobban belefér az, hogy Júdást is lehet szeretni. Hogy Jézus mégiscsak az utolsó vacsorán Júdásnak is megmosta a lábát. Amíg ezt szabálykövető módon akarod utánozni, nem fog menni. De amikor már azt érzed, hogy Isten is mindig lehajolt, és Isten is mindig tudott szeretni, és Isten is mindig el tudott fogadni olyannak, amilyen voltam, és ebben tudtál élni, mert van erre egy mintád, egy tapasztalatod, akkor lehet ezt így egymás felé is. És aztán Jézus érdemes megszívlelni, egészen pontosan határolja, hogy mit vár a tanítványoktól. Ti is úgy szeressétek egymást. A tanítványokhoz szól. Ahhoz a szűkebb, és aztán később bővülő közösségre, akik tanítványoknak tartják magukat. Ezt a parancsolatot nem a világ kapja meg. És ezt a parancsolatot nem úgy mondja el, hogy ha egy kicsit is föltöltöttétek a szeretett tankotokat, akkor rohanjatok bele a világba, és osszátok gyorsan szét, és váltsátok meg vele a világot, és formáljátok az embereket, mert mi egyébként ezt csináljuk. Nem figyeljük meg a parancsolatnak a befejezését. Mert ez a befejezés azt mondja, hogy egymást szeressétek. Ti egymást. Szemléltetni szeretném, hogy valami szemléleti váltásra van szükségünk nekünk is. Ez pedig az, hogy mi állandóan, amit az Istentől kapunk, teljesen jóhiszemű módon azonnal ki akarjuk tolni a világba. Ki akarjuk tenni, és ott akarunk ezzel bizonyítékokat adni arról, hogy mi Istentől jövünk, és Istennek van szeretete, és mi ezt akarjuk átadni, és ezt a világ nagyon gyorsan felszívja, és pillanatokat semmivé lesz. Jézus viszont egész máshogy gondolkozik, és azt mondja, hogy szeressétek egymást, és ezbe a szeretet közösségbe hívjatok be másokat. Mert ez az Isten országa. És nektek nem az a küldetésétek, hogy kimenjetek és engedjétek, hogy ott minden szétfoljon, hanem az, hogy létrehozzátok, hogy megszülessen ez az Isten országa közöttetek. Mert az közöttetek van. És oda meg tudjatok hívni embereket. Hétköznapi példát szeretnék mondani. Ha van két ember, aki nagyon szereti egymást, és aztán házasságra lépnek, akkor ebbe a szeretetbe tudják belehívni a gyermekeiket. Ebbe a szeretetbe fogadják be őket, és próbálják azt megélni előttük, ami aztán nekik is útmutatás és minta lesz. Lehet ezen vitatkozni, és lehet, hogy felháborodást kelt, amit mondok, de bibliai alapjai vannak ennek az igazságnak, hogy ez a legfontosabb szeretet kapcsolat, akár egy családon belül is. Nem több a szülő-gyermek kapcsolat, meg az édesanyja-gyermek kapcsolat sem több. Mert nem abból táplálkozik minden más kapcsolat, hanem abból a kettőből, aki a maga szeretetébe belehívja a többit. És ez ugyanígy van egy barátságnál is. Milyen jó lenne, hogyha lennének olyan családok, akik Isten mellett élve, egymással közösséget vállalva be tudnának hívni ebbe a közösségbe újabb olyan családokat, akik Istent nem ismerik. Ezt nevezhetnénk missziónak. Vagy az Isten ügyének, a megismertetésének másokkal, hogy gyertek, nézzétek meg, hogy ezen belül hogyan lehet az Isten közösségében meggazdagodni. Ugyanez van a gyülekezetben is. Ezért vagyunk mi közösség. Ezért van egy templomi gyülekezetünk, hogy ide lehessen hívni embereket. Ezért vannak ifjúsági csoportjaink, vagy bibliaórás körünk, ahol pont azt akarjuk megvalósítani, amiről Jézus beszél, hogy mi szeretjük egymást. És gyere, és nézd meg, hogy van itt helyed. És ezért hihetetlenül nagy szolgálat ezt a közösséget fenntartani. Mert hova hívjam a fiatalokat, akik érdeklődnek, hogy de hát olyan jó lenne jó társaságot találni, olyan jó lenne Istenről hallani valamit. Hogy mondjam nekik azt, hogy gyertek az ifjúsági csoportunkba, nézzétek meg, hogy ott Isten mellett élő emberek hogyan élnek, ha nincs ifjúsági csoport. Ha mindenki kénye kedve szerint éli a maga életét és teszi, amit akar. És ugyanígy a gyülekezet közösségére. Nem nekünk kellene együtt megmutatni azt, hogy mi az a világrend, amiben működnek azok a dolgok, amiket Isten elképzelt. Lehet ilyen bozót harcosként egyedül nekivágni a dzsungelnek, és kaszabolni a szeretetünkkel, de nem lesz meg az az eredménye, mert nem erre kaptuk a küldetést, hanem arra, hogy szeressétek egymást, és akkor meg fog látszódni rajtatok, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Ugyan kilépünk a világba, de nem másért, csak azért, hogy hívogassunk másokat az Isten közelébe. Befejezem egy nehéz gondolattal, és ezzel már bele fogok kaszálni a hirdetéseinkbe is. Amikor én ezt az igét kiválasztottam erre a mai vasárnapra, akkor nem tudtam, hogy ez egy olyan ige lesz, amivel búcsúzunk is egy rövid időre megint. A személyes jelenléttel tartott alkalmak most megint felfüggesztésre kerülnek. Péntek este délután megérkezett egy körlevél, amelyben a Református Egyház zsinati elnöksége, püspökeink, főgondnokaink közös megbeszélése után arra a döntése jutottak, hogy az egész társadalmat érintő megszorítások, azok a gyülekezeteinkre is érvényesek. Egyfajta közösségvállalás ez, és annak a megbizonyítása is, hogy nem akarjuk kivonni magunkat abból a világból, amiben benne élünk. És akkor elgondoltam, hogy akkor más üzenet kellene, akkor valami bátorítás kellene, valami olyasmi, ami azt jelenti, hogy emberek, tartsatok ki addig, amíg legközelebb megint találkozunk. És aztán végül arra jöttem rá, hogy nem véletlen, hogy ez az ige a mai ige. Mert semmi mással nem tudunk jobban kitartani, mint azzal, hogy azt bizonyítjuk, hogy mi tudjuk szeretni egymást így is, minden körülmények között. És úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett, hogy nem formálta át a külső körülményeket. Nem mondta azt, hogy meggondoltam magam, nem lesz kereszt, nem lesz szenvedés, nem lesz benne semmi nyomorúság, az egészet helyre rakom, mert könnyebb úgy szeretni egymást. Hanem Jézus ezt akkor mondja, amikor elindul a szenvedésnek és a nyomorúságnak, a többiektől való elzártságnak egy olyan útján, aminek ő ugyan látja a végét, de a tanítványok nem, mint ahogy mi sem látjuk. Úgyhogy az Isten adjon nekünk sok erőt és békességet abban, ami ránk következik. Semmiben nem inogtunk meg, a hitvallásunk ugyanúgy megáll, az Isten kegyelmében, szeretetében maradunk és vagyunk, és abban fogjuk megtalálni a lehetőségeket, a mozdulatokat egymás felé, és abban fogjuk teljesíteni a nagy parancsolatot, hogy mi is úgy szeretjük ezután is egymást, ahogy ő szeretett bennünket, és ezáltal fogjuk megmutatni a világnak, hogy az ő tanítványai vagyunk. Csendesedjünk el is, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, tényleg tud új lenni az, ami régi. Amit sokszor hallottunk, amit sokszor vágytunk, amit sokszor csak részben tudtunk teljesíteni, jöhet sodró erővel, megújító lélekkel, és azzal a vágyakozással bennünk, hogy mi is szeretnénk előrébb lépni. Igen, a szeretet útján is, amelyen annyiszor jártunk már, annyiszor elakadtunk, annyiszor megújítottuk benne önmagunkat. De szeretnénk most először teljesen befelé fordulni, elcsendesedni, és azt megvizsgálni, hogy egyáltalán megértettük-e, megéreztük-e, hogy mennyire szeretsz bennünket. És hogyha ez tisztába kerül belül, akkor talán szabaddá válunk attól, hogy görcsök nélkül, akaratosan, a magunk képére formálva a szeretetet is igyekezzünk egymáshoz kötni magunkat, egymástól függővé tenni magunkat, mondván, hogy ez a szeretet. Sokkal több ennél. És lehet, hogy most úgy tűnik, hogy nehezebb idők jönnek, hogy ezt gyakoroljuk, de minden igazi elhatározásnak a próbája talán éppen a küzdelem. Kérünk ehhez erőt, bátorítást. Imádkozunk ma is azokért, akik elfáradtak, és egyre inkább talán most már magunkat is ide soroljuk, és kérünk tőled megújító erőt. Imádkozunk azért, hogy azok az önmegtartóztatások, amelyek különösképpen most ebben a bőti időszakban még felerősödtek, hozzanak valami eredményt. Hogy az, amivel most mi akarjuk szolgálni a világot, hadd hozza a gyógyulást ennek a világnak. Imádkozunk betegeinkért, azokért, akik ténylegesen átélik azt, ami nyomorúság most. Akik nem a korlátozások miatt fájlalják az életüket, hanem azért, mert ténylegesen betegek. Imádkozunk azokért is, akik a helyzetet próbálják megoldani, vagy helytállni benne. Imádkozunk egész országunkért, benne a gyülekezeteinkért. Engedd, hogy mi is megtaláljuk a szolgálati helyünket. Imádkozunk ma azokért, akik emlékeznek, akiknek az életének nyomorúságát, fájdalmát tetézi még a búcsúzás. Adj nekik békességet és vigasztalódást. Kérünk, hogy így hordoz bennünket továbbra is, irgalmas szeretetedben. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Ezen a mai vasárnapon a Biblia vasárnapját ünnepli református egyházunk, a Biblia vasárnapján pedig az adományainkkal, persei adományainkkal a Biblia terjesztését, kiadását, gondozásának munkálatait tudjuk támogatni. Tehát a mai persei pénzünket nem azt mondom, hogy teljes egészében, hanem inkább azt mondom, hogy kiegészítéssel fogjuk tovább küldeni erre a nemes célra és szolgálatra. Tehát így tudunk ma adakozni ma a persejbe, hogy ez a Biblia kiadásokra, terjesztésre, munkálatokra fog tovább kerülni. Ugyanúgy az adakozással kapcsolatban szeretném hirdetni azt is, hogy a Keskeny úton alapítványunk az adónak azt az úgynevezett felajánlható 1%-át fogadni tudja, aki majd az adóbevallását készíti, és úgy szeretne rendelkezni, hogy ez a gyülekezetünkhöz megérkezzen, akkor ezt köszönettel fogadjuk. Ezt az adószámot, ezt a honlapunkon lehet keresni, megtalálni, ott mindenki meg fogja találni, ahogy bejelentkezünk a főoldalon, külön hirdetésben oldalt megjelenik, és köszönettel fogadjuk. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk dr. Balogh Ferencné, 88 éves testvérünktől. Ő gyülekezetünknek aktív tagja is volt, szeretettel gondolunk rá, és hordozzuk az ő emlékét, és kívánunk családjuknak békességet, vigasztalódást. Isten adjon mindannyiunknak ebben is békességet. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, amit említettem az igehirdetés végén, hogy a Magyarországi Református Zsinat elnöksége körlevelet intézett minden gyülekezethez, így egységesen minden református gyülekezet megszünteti azokat az alkalmakat, amelyek személyes jelenléttel együtt járnak. Természetesen ez nem jelenti a gyülekezeti élet megszűnését, de visszaszorulunk megint csak az online térbe, a gyülekezeti bibliaóráinkat és istentiszteleteinket ezen keresztül lehet követni. Tehát jövő vasárnap nem tudjuk megnyitni a templomajtókat, hanem istentiszteleteinket online lehet 10 órától követni. Csütörtökön este szintén nem tudjuk megtartani a bibliaóránkat ebben a közösségben. Az idősebbeknek, akiknek nincs olyan internet elérhetősége, amellyel talán több család már rendelkezik, azt a lehetőséget tudjuk ilyenkor felkínálni, hogy telefonon fel lehet tárcsázni egy számot, és azon közösen együtt meg tudunk hallgatni egy korábbi igehirdetést, egy néhány évvel korábbit kiszoktunk ilyenkor választani, és utána közösen a közösséget úgy tudjuk megélni, hogy beszélgethetünk utána. Ezt csütörtökön este 6 órától meg lehet tenni. Ennek a technikai részleteit továbbadhatjuk egymásnak. Hát nyilván ezt máshol nem tudom én sem hirdetni, csak a gyülekezet honlapján, tehát ott látható ez a telefonszám és az a kódszám, amivel be lehet erre lépni, de sokan ezt az elmúlt esztendőben már gyakorolták, őket szeretettel várjuk erre. Ha valaki pedig tájékoztatást szeretne erről, akkor azt én is tudok adni a lelkészi hivatalban. A lelkészi hivatal zavartalanul működik, de nyilván szeretném kérni, hogy most a sürgető esetekben keressék a testvérek a lelkészi hivatalt, ami azt jelenti, hogy természetesen temetési ügyintézések folyamatosan vannak, ezeket nem lehet megállítani. Kereszteléseket most időponttal nem tudunk még felvenni, de előjegyzésben természetesen tudunk tartani, és minden gyülekezeti munkát és szolgálatot igyekszünk ahhoz igazítani, hogy amennyire lehetőség van, majd meg fogjuk tartani, egyelőre csak előkészítjük ezeket. Az előírás szerint március 8 és 26 között érvényes egyenlőre ez a korlátozás, ami azt jelenti, hogy jó lenne, hogyha nagy hétre, nagy péntekre és húsvétre ismét megnyithatnánk a templomajtókat. Kérem a testvéreket, hogy ha már ránk is vonatkozik ez a szigorú szabályozás, a társadalmi életünkben is felelősen mozogjunk. Én tudom, hogy mindenki szeretne a másikkal találkozni és együtt lenni, de ha itt nem lehet tömeget tartani, akkor ne az Aldiba, ne a Lidlibe próbáljunk tömegjeleneteket tartani. Tartsuk be ezeket a szabályokat azért, hogy mi hamarabb mi is tudjunk találkozni egymással. Vegyük ezt kérem komolyan. És a legvégére azért egy jó hírrel szeretnék az egész gyülekezettől búcsúzni. Nagyon hosszú, küzdelmes útnak a végén úgy tűnik, hogy a templom bővítése és felújításra lehetőséget kaptunk. Van építési engedélyünk a templom bővítéséhez. Mi szeretnénk ezt ebben az esztendőben megtenni, és lehet, hogy ez az időszak, amikor amúgy is ilyen kicsi a létszám a gyülekezetnek, könnyebben megvalósítható is, ugyanakkor ennek természetesen vannak anyagi vonzatai is. Úgyhogy a mai naptól kezdődően templom felújítása és templom bővítésre kezdünk el gyűjtést. Itt minden kicsi pénz is számít. Ígéretünk van arra, hogy kapunk erre egyházi támogatást is, mert meg fogja haladni ez a gyülekezet önerejét. Ugyanakkor én is azt képviselem, és szeretettel hívom fel erre a figyelmet, hogy a sajátunk ez a templom, úgyhogy tegyük hozzá a magunk lelki és pénzbeli adományait is. Kezdjünk el gyűjteni arra, hogy megújulhasson templomunk, és bővülhessen. Isten tiszteletünket zárjuk, és tegyünk bizonyságot arról, hogy értettük az üzenetet. A 395. dicséretünknek a második versét fogjuk énekelni, majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását. 395. dicséretünk második verse, szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, reménységünket, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.